Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljuk meg a mi Urunk Istenünknek igéjét, ahogyan írva található Máté evangéliumának 14. részében, a 22. verstől a 33. versig, valamint Márk evangéliuma 4. részében, a 35. verstől a 41-ig. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az ígét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az ígét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az ígét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt, felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek először a konkolyt, kössétek kévébe és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrönbe. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz. Úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkel. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: Menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogyan éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és hullámok becsaptak a hajóba, úgy, hogy az már elkezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Amen. A minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő szent igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy az ő beszéde lakozzék gazdagon mi bennünk, és mi éljünk ezután az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek, szeretett testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, és imádkozzunk. Minden kegyelemnek Istene, édes jó atyánk a Krisztusban, köszönjük, hogy ismét egy munkás hét után elhoztál bennünket a te szent házadba. Köszönjük, Uram, hogy itt megvallhatjuk, te mennyire nagy Isten vagy. Megvallhatjuk, hogy te mennyire kegyelmes és szerető Isten vagy, akinek mi mindig érezzük a jelenlétét, még akkor is, hogyha talán szavainkkal, cselekedeteinkkel megtagadunk téged. Édes jó Úrunk, köszönjük, hogy te mindig érezteted a legnagyobb próbák közepette is, hogy vagy, és hogy segítesz. Óram, köszönjük, hogyha te próbatételeken keresztül formálod a mi lelkünket, köszönjük, hogy te mindig adod a megfelelő erőt és energiát ahhoz, hogy a mi minden napjaink jól telhessenek, és hogy minden a te nagy neved dicsőségére történjen. Köszönjük, Urunk, hogy most is elkészítettél egy ilyen alkalmat, ahol Te rólad elmélkedhetünk, ahol gyermekeket keresztelhetünk, ahol igazi dicséretet mondhatunk. Uram, látjuk, hogy bűnös száj mondja ezt a dicséretet. Ha magunkban nézünk, akkor rossz végig gondolni, hogy mennyi mindent megteszünk mi, talán tudva, talán tudatlanul Te ellened. Mennyiszer gyalázunk Téged, és mennyiszer gyaláznak az emberek talán miattunk. Bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg, hogyha sokszor méltatlan keresztényekké válunk ebben a farkasokkal teli világban. Bocsáss meg, hogyha mi is inkább kallódunk, ahelyett, hogy összetartanánk, ahelyett, hogy egy közös akarattal élnénk a Te nagy neved dicsőségére. Urunk, vágyunk a megtisztulásra. Kérünk, hogy bocsásd meg mi minden vétkünket. És Uram, vágyunk a Te igéd tiszta vizére. Engedd, hogy legyen az oly hűsítő a mi lelkünknek, mint a nyári nagy melegben a futó zápor. Engedd, hogy felüdüljön a lelkünk, és másként menjünk ki a templom ajtaján, mint ahogyan bejöttünk. Kérünk, hogy küld a Te szent lelkedet mindannyiunkhoz. Engedd, hogy értsük az ige üzenetét, és engedd, hogy a Te szolgád tudja hirdetni a Te igédet. Ne azt mondja, ami ő előtte kedves, hanem egyedül azt, ami a Te akaratod. Kérünk, Szentlélek Úristen, jöjj, töltsd be szíveinket éppen. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, talán sokunkban felmerült a kérdés, hogy a Máté 13-ban található 7 példázat is az Isten országáról és a háborgó tengeren alvó Jézus története hogy kapcsolódik össze. Erre még én is kíváncsi leszek, de hadd olvassam fel az eredeti lekciót is, jó, és majd aztán a textust. A Máté evangélium a 14. részéből a 22. verstől a 33. versig szól a lekció, és a textust pedig Ézsaiás próféta könyvének 52. részéből a 6. és 7. versekből olvasom. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátja a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni, mikor pedig beesteledék, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járva. És amikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémülének mondván, ez kísértet, és félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki monda, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjem. De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És mikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzá menvén leborulának előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. És az alapige így szól az Ézsaiás 52.6.7. verseiből. Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, hogy én vagyok, aki ezt mondom, íme itt vagyok. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, és ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Kedves testvéreim, minnyájunknak ismerős az a helyzet, akár a saját életünkből, akár a családi történetek közül, amikor kisgyermekként a piacon, vagy a boltban, vagy éppen a pályaudvaron egy pillanatra szem elől tévesztettük szüleinket, és azt hittük, hogy elvesztünk. Csak a hömpölygő tömeget, az ismeretlen arcokat és helyeket láttuk, és azt, hogy nem fogja senki a kezünket. És talán már el is pityeredtünk volna, amikor meghallottuk édesapánk vagy édesanyánk hangját, itt vagyok, ne félj! Micsoda boldogító és felszabadító érzés volt újra biztonságban tudni magunkat, szüleink kezébe téve kezünket, engedve, hogy ők vezessenek haza minket. De tudjuk, kedves testvéreim, hogy felnövekedve is kerülünk hasonló helyzetekbe, amikor nem látjuk a kiutat, amikor összecsapnak a fejünk felett a hullámok, vagy egyszerűen csak magányosnak és elveszettnek érezzük magunkat. A tanítványok is ilyesmit élhettek át a háborgó tengeren, egészen addig, amíg Jézus oda nem ment hozzájuk. Micsoda boldogító biztonságérzet és a szabadulás biztos tudata lehetett úrrá lelkükön, amikor meghallották ezt a mondatot: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A textusként felolvasott ige szakaszban olyan helyzetben szól Isten az ő népéhez, amikor az fogságban, reménytelenségben, önértékelési válságban van, és belehasít Izrael magányába és kétségbeesésébe: íme, itt vagyok. Szinte felajánlkozik Isten az ő népének, ma talán úgy mondanánk, hogy vegyétek végre észre, hogy itt vagyok. Rajtam kívül nincs szabadító, rajtam kívül nincs boldogság, nincs kimenekedés. Látod már? Észrevetted már? Beláttad már? Miért estek kétségbe? Kérdezi az Úr Jézus. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Miért küzdötök még mindig a saját erőtökben, a saját bölcsességetekben bízva? Miért csüggettek el a hullámok láttán? Íme én itt vagyok. Miért nem hozzám fordultok? Miért nem nálam keresitek a megoldást, a szabadítást, a boldogságot? Maga Isten adja meg ezekre a kérdésekre a választ a 6. vers első felében. Hadd ismerje meg népem az én nevemet. Micsoda megdöbbentő óhaja ez Istennek. Nem mond mást, mint ezt: bárcsak megismerne népem. Bárcsak megismerne a saját népem. És micsoda szégyen ez ránk nézve, kedves testvéreim, akik Isten népének valljuk magunkat, és közben mégsem ismerjük őt. Hiszen ha ismernénk, ha komolyan vennénk, hogy itt van Isten köztünk, ahogy énekeltük, akkor nem keresnénk máshol a boldogságot, nem keresnénk máshol a békességet, a szeretetet, nem küzdenénk a magunk erejében bízva holtfáradtra magunkat, eredménytelenül, és nem esnénk kétségbe az életünk viharait látva. Miért van ez mégis így? Azért, kedves testvéreim, mert megelégszünk az Úr Jézusról szóló felszínes hírekkel, az ő felszínes ismeretével, másod-harmadkézből való információkkal, megelégszünk a vele való felszínes kapcsolattal, és nem vesszük tudomásul, hogy ahhoz, hogy bármilyen kapcsolat működjön, energiát, időt, figyelmet, szeretetet kell belefektetnünk. És amikor jönnek az életünk viharai, a krízis helyzetek, akkor csodálkozunk, hogy nem tudjuk 100%-osan rábízni magunkat Istenre. Hogyan is bízhatnánk rá magunkat valakire, akit igazán nem ismerünk? Sokan úgy vannak az Istennel való kapcsolatukkal, az ő megismerésével, mint az a földtulajdonos, aki a 20. század elején hatalmas területeket örökölt az Egyesült Államok beli Texasban. Elhatározta, hogy ezt a terméketlen sivatagot bármi áron termővé teszi. Éveken át próbálkozott, a felszínt kapargatva, de nem járt sikerrel. Már csak nem fogom rákölteni mindenemet erre a terméketlen földre, gondolta magában, és bagóért csalódottan túladott az értéktelennek vélt földön. Az új tulajdonos azonban egészen másként járt el. Nem a felszínt kapargatta, hanem elkezdett lefelé ásni. És megtalálta az Egyesült Államok legnagyobb egybefüggő olajmezőjét. El tudjuk képzelni, hogy micsoda gazdagságra tett szert. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ez a történet nagyon jól példázza az Istennel való kapcsolat elmélyítésének a szükségességét. Ha igazi lelki értékekre, megtapasztalásokra, mennyei kincsekre vágyunk, akkor ehhez elengedhetetlen az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése és az ő jobb megismerése. Gondoljunk csak vele, kedves testvéreim, itt van Isten köztünk, az ige szólt, íme itt vagyok. Micsoda értékek lehetnek az életünkben, micsoda áldások, ha végre elkezdjük az Istennel való kapcsolat igazi megélését, a vele való naponkénti járást, az ő megismerését. Sokan úgy élik a hívő vagy vallásos életüket, hogy ha egy kicsit lejjebb ásnának, megtalálnák az igazi kincseket. De mi nem fektetünk energiát az Istennel való közösségbe. Csak a felszínt kapargatjuk, és csodálkozunk, hogy nincs áldás, nincs öröm, nincs békesség, nincs szeretet, mert nem vagyunk hajlandóak áldozatot hozni Istenért. És egy másik történet, amit egy amerikai lelkész igehirdetésében olvastam, szintén nagyon jól példázza ezt. Egy évtizedek óta nagyon híres hegedű művész koncertet adott az Egyesült Államok egyik városában, és az egyik rajongója odament hozzá, és ezt a fennkölt mondatot mondta: én az életemet adnám, hogy így tudjak játszani. És erre csendesen a művész ezt mondta: én is az életemet adtam azért, hogy így tudjak játszani. Igen, kedves testvéreim, áldozatok, lemondás és odaszánás nélkül nem működik a keresztény élet sem. Ha vágyunk Isten áldásaira, akkor meg kell őt ismernünk, és közösségben kell lennünk vele. Ő itt van, velünk van, az a kérdés, hogy mi vele vagyunk-e. Református egyházunk jelmondata a címeren is látható: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Sokszor kicsit nagyképűen, viccesen hozzá szoktuk tenni: ha Isten velünk, ki van a többiekkel? De fel kell tennünk komolyan magunknak a kérdést. Valóban velünk van Isten? Élünk mi olyan életet, amihez Isten adhatja a nevét, az áldását, a pecsétjét, a jelenlétét? Vagy fordítsuk meg a mondatot: látszik-e az életünkön az, hogy velünk az Isten, hogy Isten jelen van az életünkben? Olyan sokszor használjuk Jézus nevét is imádságaink végén: Jézus nevében kérem, vagy kérünk. És sokan azt gondolják, hogy a Jézus nevében kérés az valami varázsszó, valami mágikus kifejezés, amivel oda kényszerítjük Istent a saját terveinkhez és akaratunkhoz. De Jézus nevében kérni nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy Jézussal egységben, egyetértésben kérem. Vagyunk-e Istennel olyan közösségben, hogy merjük-e azt mondani: Atyám, mintha Jézus kérné, az ő vele való egyetértésben, az ő akarata szerint kérem ezt és ezt? Vagy pedig még mindig ilyen varázsszóként gondolunk Jézus nevére, és ezzel akarjuk kierőltetni azt, hogy Isten megtegye, amit mi akarunk. De a figyelmeztetés mellett ebben az íme itt vagyokban rengeteg vigasztalás is van Isten hozzánk szóló szavában. Hasonlít ez a kifejezés arra a mondatra, ahogy Isten bemutatkozik Mózesnek az égő csipkebokorban. Amikor megkérdezi Mózes, hogy a te néped, akihez küldesz, megkérdezi, hogy ki vagy te, aki elküldtél, mit mondjak nekik? És azt mondja: Isten vagyok, aki vagyok. És ez a talányos mondat elsősorban azt jelenti, hogy örökké való vagyok. Rajtam nem fog az idő. Minden, ami körülötted van, az változik. A környezet, az időjárás, a gazdasági helyzet, a melletted lévő ember, sőt, te magad is. Változol, az erőd, az energiád, a külsőd, a tested, minden megromlik. Egyetlen örökké való van ebben az univerzumban is, az Isten. És ha te értéket akarsz az életedbe, ha te maradandót akarsz az életedben, akkor neked oda kell kötnöd az életedet az örökké való Istenhez. És ha megteszed, akkor ez garanciája az örök életednek. Bármennyi változás legyen körülötted, ha úgy tűnik, hogy az ezredéves bástyák ledőlnek, minden rend és keret felbomlik, Isten örökké való. Ő az örök vagyok. Ő rá mindig számíthatsz. Benne nincs változás vagy változás árnyéka. Ha hozzá kötöd a te múlandó életedet, akkor tudhatod, hogy az örökké valóságban biztosított a hely számodra. A másik vigasztaló a vagyok, aki vagyokban, az, hogy amikor nincs veled senki, én akkor is veled vagyok. Isten akkor is velünk van, amikor társas magányban élünk, vagy éppen egyedül vagyunk fizikálisan is, nincs körülöttünk senki, Isten akkor is velünk van. Észrevesszük-e, kedves testvéreim, hogy Jézus ott van az életünkben. Ugyanúgy, ahogy a tanítványok hajójában is ott volt a vihar idején. De igaz-e ránk az, hogy valóban ott van az életünk hajójában Jézus? Valóban behívtuk-e már őt? Hoztunk-e már döntést, amikor azt mondtuk, hogy Úr Jézus, megnyitom a szívemet, jöjj be az életembe, légy az életem része. Ez már nagy dolog, hogyha valaki ezt felismerte, és meglépte ezt a lépést. De aztán jön a következő kérdés. Csak jelen van az életem hajójában, valahol a feje aljon alszik, vagy valamilyen mellékszereplője az életemnek, csak utitárs, vagy pedig ő a kormányos. Ő kormányozza-e az életemet? Ő-e az életem főszereplője? Azt hallottuk a lekcióban, hogy Jézus alszik a hajóban, miközben a tanítványok küzdenek a viharral. Milyen jellemző ránk is, kedves testvéreim, ez a hozzáállás. Nem Jézusnak kellene talán először szólnunk, amikor jönnek a viharok? De mi inkább bízunk a saját tapasztalatainkban, a saját erőnkben, a kapcsolati tőkénkben, a jól informáltságunkban, vagy az ismerőseinkben. De ne felejtsük el azt, kedves testvéreim, hogy Jézus még szenderegve is az Isten fia. Úgyhogy jó lenne, ha komolyan számolnánk vele, hogy ő ott van, jelen van, és nála van a probléma megoldásának kulcsa. Azt mondja Isten, íme itt vagyok. És ez az isteni kijelentés felvet bennünk egy kérdést. Isten itt van, és te hol vagy? Te csak fizikálisan, testileg vagy jelen, gondolatban, lélekben valahol egészen máshol vagy? Ott vagy, ahol Isten látni akar, ahova Isten téged szán, azon a helyen, abban a baráti körben, abban a kapcsolatban, abban a családban, abban a munkahelyen, abban az iskolában, helyeden vagy. Isten itt van és jelen van. De az a kérdés, hogy te vajon a helyeden vagy-e? És te, amikor keresed Istent, keresed Jézust, vajon jó helyen keresed-e őt? És egyáltalán nála keresed-e a boldogságod, a békességed, nála keresed-e a szeretetet, nála keresed-e a társad, a pénzed, a megoldást, vagy a szabadságot az életed dolgaiban. Mert kedves testvéreim, Jézus nem a tűzvészben, nem a földrengésben, nem a viharban, hanem a halk és szelíd szóban szól hozzád, a belső szoba csendjében. Ott keresed-e Jézust? Jézus a belső szoba csendjében, a neki engedelmes életben, az ő dicsőítő életedben találkozhatsz vele, és ott jelenti ő magát neked. Így tudod őt egyre jobban megismerni. Jézus téged is magához hív, magához von, az ő igéjén, az ő szent lelkén keresztül, a neki engedelmeskedni kész, a neki szentelt életű emberek közösségén keresztül. Jézussal ott találkozhatsz, ahol az ő uralma érvényesül emberek életében. Jézussal ott találkozhatsz, ahol az ő uralma érvényesül emberek életében. És kedves testvéreim, ez Isten országa itt a földön. És ezért nem blaszfémia, amikor azt mondja Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van. Mert amennyiben Isten uralma megvalósul az életetekben, annyiban lesz érzékelhető Jézus jelenléte az egyházban. Amennyire te a saját életedben engedelmeskedsz Jézus Krisztusnak, annyiban valósul meg Isten országa a te életedben és a környezetedben. De ha ellenállsz az Isten szent lelkének, ha a saját fejed után mész, akkor Isten országa visszaszorul. akkor nem lesz látható, akkor nem lesz nyilvánvaló. Attól függ, hogy Isten országa mennyire valósul meg itt a Földön, hogy te meg én mennyire engedjük Jézus Krisztus királyi uralmát kibontakozni a saját életünkben. És kedves testvéreim, ahol Jézus jelen van, ott van az egyház. És nem fordítva, mint ahogy a középkorban gondolták, hogy majd az egyház magához kényszeríti Jézust. Nem. Ott van az egyház, ott van Isten országa, ahol Jézus megjelenik. A szavakban, a tettekben, az Istennek engedelmes életben. És Jézushoz gyűlik, Jézus köré gyűlik, oda rendeződik az Isten népe. És az az egyház. Jézus tehát megjelenik a te életednek a viharaiban is, és ezt mondja teljhatalommal, itt vagyok. Ellentmondást nem tűrve, magára vonva minden tekintetet, ezt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És ekkor a történetben láthatjuk, hogy a tanítványok már nem a hullámokra, nem a szélre néznek, nem görcsölnek azzal, hogy a vizet kimeregessék a hajóból, nem az evezéssel törődnek, hanem csak Jézusra néznek. És ahol Jézus megjelenik, ezt láthatjuk, minden hozzá rendeződik. Péter is félreteszi a félelmeit, a kétségeit, és egyetlen célja, hogy Jézussal legyen. Tudja, hogy bármilyen hajóban lenne ő, bármilyen halászi tapasztalatai vannak is neki, nincs biztonságban. Tudja, hogy a legbiztonságosabb hely, még ha az a tengeren kell járnia is, az Jézus személye. A viharban ott a tengeren egyetlen biztos pont volt. Sem a tanítványok, sem a tapasztalat, sem az emberi megérzés, sem a hajó, egyedül Jézus. És Péter ezt látta meg. És ő nem valami csodát akart átélni, nem azt akarta, hogy másnap beszámolhasson a híradóban, hogy milyen extra dolog történt vele. Egyetlen dologra vágyott Jézussal lenni a viharban is. És ezért képes volt a biztonságosnak gondolt hajóból is kilépni, és oda menni Jézushoz. Fizikálisan is, testileg is oda rendeződött Péternek az élete Jézus jelenlétébe, Jézus közelébe. És megtapasztalja azt a csodát, hogyha engedelmeskedik az Úr Jézusnak, felül tud kerekedni a viharon. Olyan jó lenne, hogyha végre feladnánk már a saját erőnkből való törekvést, hogy felül kerekedünk majd az életünk viharain. Olyan jó lenne, ha Jézushoz tudnánk menni, és az ő erejével tudnánk felül kerekedni az életünk viharain. Észrevesszük a kedves testvéreim Jézust, hogy ott van velünk, vagy hogy éppen a viharban közeledik hozzánk, vagy hogy éppen azért engedi meg a vihart az életünkben, hogy észrevegyük végre őt, hogy végre ráfigyeljünk, hogy végre tőle kérjünk szabadítást. Hiszen Istennek éppen ez a vágya, hogy megismerjük az ő nevét, ezt olvastuk a textusban, a 6. versben. Jézus neve pedig éppen ezt jelenti, szabadító, szabadító. Ismered-e már Istent úgy, mint szabadítódat, mint személyes megváltódat Jézus Krisztusban? Vagy még mindig csak egy ideának, egy éteri lénynek, Istenkének vagy a jó Istennek tekinted őt? Szabadított már meg téged Jézus bűnödből? Szabadított már meg téged Jézus félelmedből, kilátástalan helyzetből? Engedted Jézusnak, hogy megszabadítson az egódtól, a hiúságodtól, a kártékony kapcsolatoktól, vagy szokásoktól? Mert ha nem, akkor még nem ismered őt igazán. Akkor még nem vagy az övé. Mert azt mondja a Szentírás, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Azonban, ha már megtapasztaltad életedben az Úr Jézus szabadítását, akkor érted és tudod, hogy miért életed legnagyobb vigasztalása, öröme, hogy nem a magadé, hanem a te hűséges megváltódnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagy. Ha már megtapasztaltad, hogy Jézus megszabadított, akkor tudhatod, hogy életed legnagyobb öröme az, hogy nem a bűné, nem a halálé, nem a sátáné, nem a magadé, hanem egyedül Jézus Krisztusé vagy. És ha ez már megtörtént az életedben, ha már megismerted az Úr Jézust, akkor tudhatod és értheted, hogy miért jó hír a hívő ember számára, amit a 7. versben olvashattunk, uralkodik a te Istened. Milyen vigasztalás származik ebből az életünkre nézve. Először is az, kedves testvéreim, hogy a mi Istenünk egyik neve az, hogy seregek ura. Ami azt jelenti, hogy ő az ura a mennyei, a földi és a föld alatti seregeknek is. Ő a mindenható Isten. Ő tartja kezében ezt az egész univerzumot. Akkor talán képes arra, hogy te meg az én kicsiny életünket, életemet szintén kezében tartsa, és elvezesse ahhoz a célhoz, amihez el akarja juttatni. Az, hogy uralkodik a te Istened, azt jelenti, hogy bármilyen körülmény van körülötted, bármennyire is reménytelennek tűnik a helyzet, Isten kezében tartja a szomszédod életét, a házastársad életét, a gyermeked életét, a szüleid életét, a főnököd életét, mindent kezében tart, és a te életedet is. Ezért bátran rábízhatod magad, mert ő a mindenható Isten. És a másik vigasztalás az ebből következik, hogy az üdvösségünket is ő tartja kezében, kedves testvéreim. És ezért lehet a hívő embernek üdvbizonyossága. Ez nem valami nagy képűség vagy hívő gőg, hanem az a bizonyosság, amit Pál apostol mond, tudom, kinek hittem. És ő, a mindenható Isten, meg tudja őrizni a nála letett kincsemet ama napra. Ha én egyszer letettem Jézus kezébe az életemet, ha egyszer kimondtam, hogy Jézus, te légy Úr és Király az életem minden területe felett, ha rendeztem vele a bűneimet, akkor tudhatom, hogy az üdvösségem, az örök életem az ő kezében van. Azt mondja, hogy onnan senki ki nem ragadhat. Sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, semmilyen teremtmény el nem szakíthat minket Krisztus szeretetétől, ha ebbe a szeretetbe kapaszkodunk. Ha ebbe a mennyei mindenható kézbe letettük már az életünket. De csak akkor lehet ez az áldás és ez az üdvbizonyossága miénk, ha egyszer Jézus Krisztusé lett az életünk. De abban, hogy uralkodik a mi Istenünk, van a bíztatás mellett figyelmeztetés is. Következetesen engedjem életem minden területén megvalósulni Jézus Krisztus királyi uralmát. Ha én királyi gyermeknek vallom magam, ha Isten gyermekének vallom magam, akkor engedjem, hogy Isten uralma jusson érvényre az életemben. Ez az egy fog ugyanis megkülönböztetni minket a világtól, ez az egy fog kiemelni a porból, és ez lesz egyedül a hívő ember igazi ékessége. Felolvasott textusban, ennek a fejezetnek az első két versében ezt hallhatjuk. Serkenj föl és öltözd fel erősségedet, Sion, öltözzél fel ékességed ruháiba. Rázd ki magad a porból, kelj fel, ülj fel Jeruzsálem, old ki magadat nyakad bilincseiből, Sion fogoly leánya. Igen, kedves testvéreim, ha engedjük, hogy Isten királyi uralma megvalósuljon életünk minden területén, az fog minket kiemelni a porból, az fog minket megkülönböztetni, és az lesz életünk igazi ékessége. A Jézusnak való engedelmesség tesz különlegessé, a Jézusnak való engedelmesség tesz értékessé, a Jézusnak való engedelmesség tesz vonzóvá, nem magunkhoz, hanem hozzá vonzó életűvé. A Jézusnak való engedelmesség által emelkedünk ki a masszából, a sodródó tömegből. Manapság minden ezt harsogja, valósítsd meg magad, légy egyedi, légy különleges. Egyedi akarsz lenni? Különleges akarsz lenni? Engedelmeskedj Jézus Krisztusnak. És ha az ő akarata valósul meg az életedben, akkor tudsz kiemelkedni a porból, akkor válsz különlegessé, akkor válsz igazán értékessé. Legyen az életünkben valóság, Látszódjon meg a beszédünkön, a gondolatainkon, a tetteinken, a kapcsolatainkon, az időbeosztásunkon, az öltözködésünkön, a viselkedésünkön, hogy rajtunk, ami Istenünk, Jézus Krisztus uralkodik. És látva a világ a mi jó cselekedeteinket, a hiteles életünket, hogy valóság, hogy itt van Isten köztünk, dicsőíteni fogja a mi mennyei atyánkat. Erre biztat Máté evangéliuma 5. része is, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy legyen. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy te belekiáltod a mi életünk viharába is, hogy íme itt vagyok. Köszönjük, hogy neked gondod van ránk, és nem akarod azt, hogy az életünk erőit, azokat a kincseket, amiket tőled kaptunk, talentumokat eltékozoljuk, szétforgácsoljuk. Köszönjük, hogy te nem nézed tétlenül a harcainkat, a bűneinkkel, a félelmeinkkel, a napi gondokkal. Köszönjük, hogy te az Úr Jézus Krisztusban megjelensz most is, itt is, és szólítasz bennünket. Mennyei atyánk, szeretnénk valóban elhatározni magunkat, hogy nem a magunk erejében és bölcsességében bízunk, hanem Jézustól kérjük és várjuk a segítséget, a szabadítást, a boldogságot. És szeretnénk először is kérni, hogy ő jelenjen meg az életünkben, ő lépjen be az életünk hajójába, mert akkor ül el a vihar, akkor érünk igazán célhoz. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy szűj újjá bennünket a te lelked által, hogy ne a magunk akarata, hanem a te akaratod és jó terved valósuljon meg az életünkben. És ha már döntöttünk amellett, hogy Jézust befogadjuk, akkor engedjük, hogy ő legyen az életünk hajójának a kormányosa, engedjük, hogy az ő terve valósuljon meg az életünkben. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így adj nekünk Jézus szerető szívet, hogy őt jobban megismerjük, hogy vele jobban betöltekezzünk, hogy belőle erőt meríthessünk, és hogy látszódjék meg az életünkön, hogy te velünk vagy, és mi veled vagyunk. Köszönjük, mennyei atyánk, az elmúlt időszak gondviselő szeretetét, hogy velünk voltál, hogy megőriztél. Köszönjük az elmúlt hetek áldásait. Köszönjük, hogy megáldottad a napközis tábort a Jókai iskolában. Így hozzuk eléd az előttünk álló szolgálatokat, programokat. Imádkozunk a Jókai hittantábor és a Timóteus ifi táborának áldásáért is. Te add, hogy valóban az Úr Jézus neve dicsőségére legyen ott minden. Mennyei atyánk, könyörgünk egyen-egyenként mindnyájunkért, akik itt vagyunk. Te áld meg az életünket, te áld meg családjainkat, te áld meg bennünket munkáinkban, pihenésünkben. Imádkozunk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. És imádkozunk egész gyülekezetünk közösségéért. Kérünk, hogy te adj bölcsességet gyülekezetünk vezetőinek, hogy olyan élőhitű lelki pásztort válasszanak gyülekezetünk élére, aki Jézushoz vonzza ezt a nyájat. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te adj megújulást, te adj ébredést a te szent lelked által egyházunkban és nemzetünkben. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek, ha őt keresitek, megtaláljátok. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ámen.